Eredményesélet találkozó 2013. június 7-e. Három kérdés.
Oké. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül, ez az eredményes élet találkozó, és rossz hír az, hogy Sanyi megint nincsen, mert dolga van, és csak így a Volt egyszer egy Vadnyugat című film jutott az eszembe, amikor megáll a vonat, és Charles Bronson leszáll, és amikor elmennek a szerelvények, akkor ott áll egyedül a csomagjával, és hárman várják. És Bronson oda vet egy kérdést a három embernek, hogy és Frank? És a válasz az, hogy Frank minket küldött. És most Sanyi engem küldött. Sajnálom. De lesz most egy különleges beszélő, aki nagyon jó barátom, és az egyik példaképem a szolgálatban, Sós Attila, aki már talán a kiegyezés táján is rögzítette az eredményes élettalálkozókat. És ezzel nem arra akartam célozni, hogy nagyon öreg. Oké. Ebből már nem tudok jól kijönni. Éva is reklamál, bocsássatok meg, nem. Én most így a hűségét szerettem volna kidomborítani. Úgyhogy tőle fogunk most hallani, és utána, ha tetszik, ha nem, visszajövök. Úgyhogy gyere, légy szíves, Attila.
Na, jó reggelt kívánok mindenkinek. Úgyhogy,
jó?
Kezdjük egy imádsággal, mert elfelejtette az Ernő a kötelezettségünket leróni. Nekem hagyta. Hát akkor ez egy megtiszteltetés. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy egyáltalán megköszönhetjük azt, hogy te vagy, hogy itt lehetünk előtted. Nézz rá erre az országra, fáj a szívünk, látva, hogy ez az ország mennyire víz alatt van. Mennyire víz alatt van minden tekintetben, úgyhogy használd ki ezt a helyzetet arra, hogy sokan kiáltsanak fel hozzád, és te örömmel meg tudjad menteni ezeket az embereket. Kérlek, hogy adj szavakat a számba, amiről beszélni szeretnék, nyisd ki a fülünket, szívünket, értelmünket, és hadd valljuk meg Petőfi szavaival, hogy bár fölül a gálya, de alul a víznek árja, de azért te vagy az Úr. Amen. Hát egy kicsit átalakítottam Petőfit, reméljük már nem bántódik meg, mert régóta ott van. Nem tett semmit. Pár héttel ezelőtt volt egy nagyon jó apologetikáról, evangelizációról szó, és akkor eszembe jutott nekem az, hogy egyszer én hallottam egy Alice Potter nevű volt zenbuddhista keresztényről, től egy előadást, aki Schaeffer tanítványa volt. Ha Schaeffert nem ismeritek, akkor nézzétek meg, található tőle legalább 4 könyv magyarul is, nagyon jók. Aki van, ő létezik és nem hallgat, igaz lelkiség, halál a városban, nagyon-nagyon jó könyvek, és az ő filozófiája, az ő evangelizációs módszerei mindig tetszettek nekem, szerintem ugyanezt használjuk mi is nagyon sok helyen, úgyhogy erről szeretnék egy picit beszélni. Amit én úgy el szeretnék mondani, és sok helyen biztos ismételni fogom a múltkori előadást, ahol Ernő nagyon-nagyon jókat mondott, és a többiek is nagyon jókat mondtak, előbb-utóbb talán fölkerül a netre is, és meg lehet nézni. Úgyhogy amikor evangelizálsz, azt elsősorban mindig Isten dicsőségére próbál tenni. Másodszorban persze az emberekért, és szeresd az embereket. Ismerd fel, hogy szolga vagy ebben a dologban is, Isten és az embereké. Nagyon sok keresztény ilyen elnyomásnak érzi meg, nagy-nagy tehernek érzi meg azt, hogy neki evangelizálnia kell. Ehhez szeretnék egyfajta módszert elmondani, amit hallottam. Szolgálnunk kell. Ez a lényeg a dolognak. Mivel szolgáljunk? Hát amivel tudunk. Egyszerűen álljunk szóba az emberekkel, és beszélgessünk velük úgy, ahogy máskor is szoktunk. Egy normál, egyszerű beszélgetést folytassunk, és ez megszabadító, hogy nem kell nekünk valami őrült dologra gondolnunk, hanem egy egyszerű beszélgetést kell folytatnunk. Persze jól tesszük, ha előtte imádkozunk, például a Kolossi 4:3-ba ír a Biblia arról, hogy imádkozva, azt hiszem az egyszerű fordítást használom majdnem mindenhol, nagyon szeretem az egyszerű fordítást, nagyon érthetően adja vissza azt, amit a másik sokkal szebben ad elő. Az eredeti fordítás, Károli fordításban az volt, hogy imádkozzunk azért, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, melyet fogoly vagyok. Az egyszerű fordítás azt mondja, hogy Isten adjon nekünk alkalmat arra, hogy üzenetét hirdessük, és a Krisztusra vonatkozó titkát megismertessük az emberekkel. Tehát alkalomért kell imádkozni, hogy ablakok nyíljanak. Úgyhogy ablaknyitás, ahogy a vers is mondta, imádkozunk ért, hogy Isten nyisson ablakot. Nem nekünk kell az ablakokat kinyitni, úgyhogy innen kezdve a dolgunk az, hogy bízzunk Istenbe, hogy ő majd kinyitja az ablakot. Nem kell rátörni az ajtót se, meg az ablakot se a másikra. De mi van, hogyha nem nyílik az ajtó? Hát akkor két eset áll elő, vagy tudsz még találkozni az illetővel, mert ismered, mert a szomszédod, mert az ismerősöd, akkor semmi probléma, semmi idegeskedés, mert úgyis előbb-utóbb lesz majd alkalom, már csak arra kell figyelned, hogy mikor nyílik ki az az alkalom, hogy ott az ablakon betekintsél, vagy egy ajtó, ahol bemehetsz. Mi van, hogyha nem találkozol vele többé? Mert egy óra múlva leszáll a vonatról, vagy tudod, hogy 10 perc múlva leszáll a buszról, vagy 2 perced van rá, mert úgyis elhúz mellőled, akkor mindenféle trükközés nélkül egyszerűen tégy bizonyságot. Röviden mondd el az evangéliumot. Hogyan? Például úgy, hogy megengeded, hogy elmondjam neked röviden az evangéliumot, vagy ez már kicsit provokatívabb, megértetted már valaha igazán az evangéliumot? Nem? Elmondhatom. Van rá 2 perced. Ha nemet mondanak rá, akkor bolincs rá, légy kedves, és menj tovább. Nem volt lehetőséged. De nem a te dolgod, ahogy a Kolossi vers is mondja, imádkozunk azért, hogy Isten nyisson ablakot és ajtót. Apologetika. Ugye a hitvédelme, ezt már hallottuk sokszor, nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert ha jól emlékszem, Jézus nem azt mondta, hogy menjetek el a világba, és védjetek meg engem, vagy menjetek el a világba, és védjétek meg a hitet, vagy magatokat. Nem védeni kell a hitünket, az önmagát megvédi sokkal jobban, mint ahogy mi szeretnénk, vagy ahogy mi meg tudnánk védeni. Sokkal inkább egy aktív dolog kell, hogy legyen ez az egész. Isten országának a kategóriáit kellene átadnom, amikor lehetőségem van rá, nem pedig megvédeni. Mik ezek a kategóriák? Hát mindenki tudja a teremtésről beszélni, Isten tulajdonságairól, az ember személyességéről, a bűnről, a bűntudatról, a megbocsátásról, a kegyelemről. Ugye ezek azok a dolgok, amiket egy embernek el kell fogadni ahhoz, hogy részese legyen Isten országának. De hogy jutunk el idáig? Ugye minden evangelizáló előadáson elhangzik az 1 Péter 3:15, egyszerű fordításban olvasom, szívetekben Krisztus tiszteljétek, mint uratokat, mindig legyetek készek, hogy meg tudjatok felelni azoknak, akik azt kérdezik, miben reménykedtek, de szeriden és tisztelettel válaszoltok neki. A Károly is ezt mondja, hogy legyetek készek megfelelni, tehát megfelelni, választ adni. Ez csak a második lépés, ugye, mert azt mondja, hogy meg kell felelnünk, nem pedig az, hogy törjetek rá mindenkire, és nyeres bibliátokat vágjátok a fejéhez. De megfelelni, de a probléma az, hogy a legtöbb ember nem akar engem kérdezni. Ott állok, halálosan felkészülve, meg akarok felelni, és nem akarnak az emberek engem kérdezni. Ugye azt mondja, hogy álljatok készen, tehát képeznem kell magam, ezzel szerintem senkinek nincs gondja, annyira készülünk ezekkel az eredményes élet találkozón is. Nagyon-nagyon sok jó muníciót kapunk állandóan, vagy a gyülekezetben is állandóan nagyon jó. Fel vagyunk erre készülve. Készen állok, nem akar kérdezni, rárontok és lenyomom a torkán, ez a legrosszabb, amit tehetek. Mi az a trükk, amivel rá tudom őket venni, hogy kérdezzenek? Hát az, hogy addig kérdezem őket, míg egyszer csak vissza nem kérdeznek. Na erről szeretnék beszélni. Tehát beszélgetés, meghallgatás, bizony ez nagyon sok időbe telik. Ugye, ha nincs rá időnk, akkor mondtam, hogy szerintem röviden elmondjuk, az evangéliumot kvázi magvetők vagyunk, vagy még inkább ugarfeltörők Isten kezében, szerszámok vagyunk, úgyhogy azzal nincsen gond. Ha van rá lehetőségünk és beszélgethetünk, akkor ez bizony sok időbe telik. Sokszor hallottuk már, és ez nagyon jó, hogy mindig közös dolgokat kell keresnünk egymás között, az egymás között ahhoz, hogy egy beszélgetés megindulhasson, és mélyebbre juthassunk vele. Aktuális dolgokról kell beszélgetni, egyszerűen beszélgetni. Közös az, hogy emberek vagyunk, vannak gyerekek, itt az árvíz, nyomor van a világban, világnézet, ugye, hogy világnézeti dolgok, hogy hogyan látjuk a valóságot. Azt a három nagy világnézetben, a monistában, a teistában, a monistában, tehát az egy, a dualistában, a kettő, és a trinitialistában a kereszténység a három. Vannak közös dolgok. Mindegyik azt vallja, hogy ember vagyok. Mindegyik úgy nézi a valóságot, hogy kezdetben a világ tökéletes volt. Utána elromlott, és egy tökéletes, és várjuk azt, hogy majd megjavul. Ugye abban már, hogy romlott el és miért, illetve hogy fog megjavulni, ebben már különbözők, de mindegyikben a három dolog megvan, hogy rossz, valamikor tökéletes volt, elromlott, és majd meg kell, hogy javuljon. Hát az, hogy milyen volt a tökéletes kezdet, na ezt tudnunk kell ahhoz, hogy megmondjuk azt, hogy mi a rossz, és mit lehet javítani. Az első lépés, ugye az volt a második, hogy választ adok. Az első lépés az, hogy étvágyat kell gerjesztenem arra, hogy kérdezzenek. Hogyan tudsz úgy megetetni valakit, hogyha nem éhes? Hát sehogyan. Meg kell várni, míg éhes lesz. Olyan, ha ilyen embert meg akarok etetni, mint a gyöngyöt szórnád, ismeri, nem fogja érdekelni. Hogyan tudod ezt megcsinálni? Úgyhogy megmutatod Isten országának azokat a kategóriáit, amit említettem. Tehát nagyon egyszerű dolgunk van, mert Isten országának kategóriái, Istennek a tulajdonságai olyan csodálatosak, hogy erről szerintem mindenki heteket tud beszélni. Na, ki volt az első ember, akinek evangelizációra volt szüksége? Nem igaz, hogy nem tudjátok. Nem meritek, szerintem. Hát Ádám. Ádám volt az első. És ki volt az, aki evangelizálta? Hát Isten. Na, három lépéses terve volt Istennek. Ez az érdekessége az előadásnak, erről szeretnék beszélni. A Isten három lépéses evangelizációs módszere. Lehet, hogy mi is használhatjuk ezt végtére, és Isten talán jól tudja, hogy kéne ezt csinálni. Egy Mózes 1 és 2 arról beszél, hogy Isten egy tökéletest alkotott. Azt mondja, hogy minden igen igazán jó, minden igen jó. De ugye az ember önközpontúvá váltak, és az első emberpárt elszúrták. Mondhatták volna, hogy Istennek, hogy elszúrtuk, segíts. Logikus lett volna? Észszerű lett volna? Hát, az lett volna. De már nem gondolkodtak észszerűen, tehát azzal, hogy elszúrták a dolgot, azzal a bűn elrontott bennük valamit véglegesen. Ahelyett, hogy oda mentek volna a teremtőhöz, odafordultak a teremtéshez, ugye? Fügefa levél, ágyékkötő, teremtéshez. A problémában amennyire segített a levél, de nem eléggé. Ez olyan, mintha a raktapaszt tennénk a rákos sejtekre, és várnánk, hogy annak hatása van. Végülis nincs baj se a fügefa levéllel, se a raktapasszal, csak erre a problémára egy kicsit drasztikusabb megoldás kell. Sokkal radikálisabb segítség kell egy ilyenfajta betegségre. És mikor meghallották Isten hangját, ugye elbújtak a teremtésbe, a természetbe. Azóta is pontosan ezt a mintát követi minden ember. Elbújunk a teremtő elől, a teremtésbe, izmusokba bújunk el. Naturalizmus, humanizmus, kommunizmus, egoizmus, evolucionizmus. Ugye az izmusok, ezek a dolgok, mindaz, hogy amin keresztül a világot értelmezzük. Ugye? nem hagyjuk meg a Teremtőnek, nem hagyjuk meg Istennek, hogy ő értelmezze nekünk, ő mondja el a dolgokat, hanem mi ilyen izmusokkal különbözőképpen nézzük a világot és értelmezzük. Na ezt a bűnt teszi velünk. Ez lesz a reakciónk. Elbújunk. Ezt már teljesen természetesnek vesszük, hogy mindenféle filozófiákat kialakítunk. Hát ez nagyon természetesnek tűnik, de egyáltalán nem szellemi dolog. Na most jön a legérdekesebb része, ott az 1 Mózes 3-ban. Ugye jön Isten, és a férfit kérdezi. Pedig nagyon jól tudjuk, hogy a nő követte ezt a dolgot először. Na ez egyáltalán nem korrekt dolog. Istentől politikailag nem korrekt dolog, hogy jön és a férfit kérdezi. Mintha a férfi lenne felelős a nőért. Na, ezt még itt elmerem mondani, de máshol azért ezt nem merném mondani, mert a nők azok megköveznének engem azonnal. De mi az, hogy a nő felelős, értem, hogy hát én figyelj, ugyanolyan vagyok, mint te, mondja bármelyik nő. De Istennek nincsen gondja ezzel a politikai inkorrektséggel, korrektséggel, ő megszólítja a férfit. Na, itt kezdődnek Isten evangelizációs módszerei. Figyeljetek, 3 kérdés se van, nem kijelentése. Kérdés az mindig ablakot nyit lehetőségekre. A kijelentés válasz az meg valamit mond, és nincs tovább lehetőség. Első kérdés. Olvasom megint az egyszerű fordítás, de az örökkévaló Isten kiáltott. Ádám, merre vagy? Ugye, az első kérdés az, hogy hol vagy? Hol vagy? Istenek információra van szüksége. Azt várja, hogy nem tudja, hogy hol van Ádám. Hát nem, Istennek nem szüksége volt-e, nem volt szüksége erre a válaszra, hanem ez egy ajándék volt Istentől Ádámnak. Egy nagy-nagy lehetőség, egy olyan valami, amit Ádám nem tudott kihasználni. És jegyezzük meg, hogy az evangelizáció egy ajándék átadása mások számára. Nagyon, nagyon komoly dolog van benne, egy ajándékot adhatunk. Hol vagy? Hol állsz? Mi az identitásod? Hol vagy a kapcsolataid terén? A reménység tekintetében? Mitől félsz? Milyen kétségeid vannak? Milyen a világképed? Mit gondolsz a sikerről? Mit gondolsz a céljaidról? Óriási kérdés ez, hogy hol vagy? Tehát amit van időnk beszélgetni, akkor ezekről kérdezzük. Ismerjük meg a másikat, és egy kérdésnél érdekes lesz majd a dolog, hogy a kérdezett rájön arra, hogy igazából nem tudja, hogy hol van. A legtöbb ember nem tudja, hogy hol van. És ezek lehetőséget adnak arra, hogy ő rájöjjön arra, hogy hol van. Nagyon nagy áldás tud ez lenni, ha valaki kérdez, valaki törődik velem. Nagyon sok nagy törődés van a kérdésekben. Például nemrég olyan régen kérdeztem valakit, hogy beszélgettünk, és így, az árvíz, ez valami szörnyű mondta. És akkor visszakérdeztem, hogy mi az, hogy szörnyű? Mit gondolsz te arról, hogy szörnyű? Amire ő azt kérdezte, hogy mi az, hogy mit gondolok én? Te hogy érted azt, hogy én hogy értem? Hát mondom, csak egyszerűen definiáljuk, mi az, hogy szörnyű, hogy egy nyelvet beszéljük. És egy nagyon jó beszélgetés tudott ebből kialakulni, már csak abból, hogy mi az, hogy szörnyű. Múltkor itt beszél valaki, azt mondta nekem, hogy tiszteletem, és meg visszakérdeztem, hogy mi az, hogy tiszteletem? Hát a tiszteletem. És aztán már 3 alkalommal erről beszélgetünk, hogy mi az, hogy tiszteletem, mit jelent. Tehát nagyon-nagyon sokat lehet erről. Csak az, hogy egyszerűen visszakérdezek. Egyszerűen visszadobom a labdát, és azt vettem észre, nagyon-nagyon sokszor tényleg más nyelvet beszélünk, különösen akik itt a gyülekezetben sokat tanulnak, mert minden elkezdjük érteni a dolgokat, szavakat, fogalmakat, de mások teljesen mást értenek róla. Tehát mikor ide kerültem, emlékszem, hogy abszolút. Tehát eleinte annyira idegen volt egy csomó-csomó kifejezés, hogy egyszerűen nem értettem. És most már értem, és adja Isten, hogy ne felejtsem el, hogy ezt mindig eszembe jusson, hogy a másik nem úgy érti. Tehát nagyon szeretnünk el az embereket, nem kioktatni. Nagyon szépen beszélt erről Ernő, úgyhogy hallgassátok meg majd azt az előadást. Tehát mit értesz a dolgok alatt? Mi az, amit igazán gondolsz? Ádám válasza majd, hogy nem tökéletes volt, tisztán látta a saját helyzetét, azt mondja, meghallottam, hogy jössz, és féltem tőled, mert mesztelen vagyok, ezért elbújtam. meghallottam, hogy jössz, féltem, mesztelen vagyok, elbújtam. Tehát hallottam, féltem, mesztelen vagyok, elbújtam. Ebben vagyunk azóta is. Félünk, takargatunk, látjuk a bajainkat, takargatjuk, tehát mesztelenek vagyunk, és bujkálunk. És érdekes az, hogy szükségünk van rá, hogy erről beszélhessünk. Hogy meghallgassanak minket, mégpedig úgy, hogy nem élnek vissza vele. A feladatunk, hogy ugye kérdezzünk, mennyibe kerül ez az első lépés? 3 percbe vagy 3 évbe? Ezt nem tudom. Szorgálj, szeress, ajánld fel a kérdéseket, többféle módon kérdezges. Nagyon sok-sok lehetőség van ezekben a dolgokban. A második. De honnan tudod, hogy mesztelen vagy? Ki mondta neked? Tehát a második kérdés, ki mondta neked? Hát az, hogy hol vagy, mondott egy csomó mindent az illető. Visszakérdezek, ugye, mikor már elég sok mindent tudok, hogy honnan tudod te ezeket a dolgokat? Honnan veszed? Mi az információ forrásod? Tanárod, apád, pásztorod, újság, reklám, média? Ki mondta, honnan veszed azt, hogy te ott vagy, és te neked ez a célod, ez a siker, az elképzelésed, stb. Miért bízol meg a forrásokban? A forrásod egyáltalán megbízhatók? Tehát ki mondta neked? Az első az, hogy hol vagy, a második, hogy ki mondta neked. És figyeljétek, egyik kérdés sem szólt rólam. Tehát nincsen magamról semmi. Nincs benne válasz, nincs benne kijelentés, csak kérdés, csak szeretet. Hol vagy? Ki mondta neked? Addig teszek fel kérdéseket, amíg egyszer csak vissza nem kérdeznek. Jó, és te hol vagy? Vagy te neked ki mondta? Te honnan tudod? Na hát végre itt van. 1 Péter 3.15, beronthatok és elmondhatom a benne vélő regménységet. Végre. Hát ha állítással kezdünk egy beszélgetést, vagy állításokat mondunk, akkor ez egy konklúzió, akkor kész vége. Nem bölcs, lehet, hogy vége a beszélgetésnek, de a kérdést teszel fel, és van még lehetőséget, hogy az illetőt újra lásd, akkor vissza fog jönni, és kérdezhetsz tőle. Hagyd, hogy folyjon a beszélgetés. Persze irányítani kell, persze nem akarom ismételni az Ernőt, ugye, hogy amikor valaki kötözködik, mit csináljunk, stb. Hallgassátok meg azt az előadást, mert ezeket nem akarom ismételni. Harmadik. Ez az 1 Mózes, hányban van? 3.11 B része. Talán ettél annak a fának a gyümölcséből, amelytől eltiltottalak, kérdezte Isten. Tehát tettél-e valamit? Felelős vagy ezért a helyzetért? Elengedhetetlen kérdés. Te mit tettél ezért, hogy ez van, hogy ezt gondolod, hogy ebben a helyzetben vagy, tettél? Ez egy nagyon elengedhetetlen kérdés, de ez nem az első, ez a harmadik. Ez a harmadik. Hol vagy? Ki mondta? És most jöhet már az, hogy tettél-e valamit. Hát Ádám itt már nagyon rosszul válaszol. Mindenki ismeri a dolgot. 1 Mózes 3.12. Az asszony, akit mellém adtál, ő kínált meg abból a gyümölcsből, úgy ettem. Tehát az asszony, akit te adtál mellém. Az asszony a bűnös. És te vagy a bűnös, mert egy ilyen asszonyt készítettél nekem. A nő hibája, meg a te hibád. Én meg csak áldozat vagyok. Na ez itt a probléma gyökere, hogy a mi kultúránkban a nagyon népszerű áldozatnak lenni. Tehát áldozatok vagyunk. Egyszer Elizabeth Elliot könyvéből olvastam egy olyat, hogy nem is tudom melyik országba jár, de ott nagyon nyomorgó afrikai országról van szó, nem emlékszem már, hogy melyik, de ott nem siránkoztak az emberek. Ott egyszerűen nem volt panasz. Nem tudtak panaszkodni, nem tanulták meg. Mi meg csak ezt tanuljuk, áldozat vagyunk. Megestek velem a dolgok, én áldozat vagyok, ott kezdődött, hogy anyukám egyszer egy forró vízbe tett, és azóta is valami meghibban bennem, vagy nem tudom miért. Majd meglátjátok, nagyon érdekes dolgokat tudnak mondani az emberek. Ugye a pszichológia ezt erősíti, ezt hozza. A legtöbb ilyen újkori dolog ezekbe válkál, Freud óta, hogy régen mi volt a gyerekkorodban, vagy még rosszabb esetben azt mondják, hogy az előző életedben meg ilyen butaságokat mondanak. Tehát áldozat vagyunk. Meg kell értetnünk, ugye itt már lehet, hogy 3 hónapja beszélgetünk az illetővel, van rá lehetőségünk arra, hogy itt innen kezdve már néha már kijelentéseket is tegyünk, vagy ugye a mi véleményünket mondhatjuk, mert visszakérdezett. Meg kell vele értetni azokat a fogalmakat, ugye a Isten kategóriájából, hogy bűn, hogy bűnösség, mert ennek a felismerése nélkül nincs remény. Nincs remény. Ha én csak áldozat vagyok, akkor az életem arról szól, hogy megkárosítottak, hogy tartoznak nekem, hogy mindenki más kellene, hogy valamit tegyen velem, hogy adjon nekem egy jobb életet, reménykedem esetleg abban, hogy megjavulnak a dolgok, de senki nem ad rá ígéretet, sehonnan nincsen ígéretem, hogy megjavulnak a dolgok. Tehát ha áldozat vagyok, akkor bajba vagyok. Ellenben, ha felismerem azt, hogy bűnös vagyok, akkor előbb-utóbb rá fogok jönni arra, hogy szükségem van arra, hogy megbocsássanak. Tehát, ha el tudok juttatni a másikat oda, hogy beismeri azt, hogy bűnös, akkor bocsánatot tud kapni. Isten természetéről beszélünk, ugye? Isten igazságos. Nagyon fontos, hogy Isten természeténél ezeket a dolgokat ki ne hagyjuk, hogy Isten igazságos. Az, hogy a bűnér füzetség jár, a bűnt meg kell büntetnie. Igazából Isten, ha igazságos, és a bűnt meg kell büntetnie, nem bocsáthat meg nekünk. Tehát ezt el kell érni a másiknál. Meg kell, hogy lássák azt, hogy szükségünk van arra, hogy Isten igazságos legyen. Hogyan lehet ezt a beszélgetés során elérni? Azt akarod, hogy olyan legyen egy ilyen minden teljhatalommal rendelkező lény, mint Isten, mint Hitler? Azt akarod, hogy ha téged megkárosítanak, akkor ne legyen igazságszolgáltatás? Azt szeretnéd, hogyha megölnek valakidet, akkor azt elnézzék? Rá fog jönni az nem. Azt kell, hogy igazságszolgáltatás legyen. Hát akkor Isten is. Ugye azt várjuk el, hogy Isten igazságos legyen, hogy fellépjen a gonoszság ellen. De a probléma, ugye, amit elő kell vezetnünk, az, hogy a probléma az te vagy. Én vagyok, az ember a probléma. Gonoszak vagyunk. Ugye a gonoszság beköltözött a szívünkbe, ott a Ádám és felesége esetén beköltözött. És hogyan bocsáthatna meg nekem Isten, és maradna egyszerre igazságos? Tehát a megbocsátás és az igazságosság ez együtt nem fér meg. Mert vagy igazságos, vagy pedig elengedi az én büntetésemet. Na, ezt nagyon hamar ki fogják bökni, és ha felismerte azt, hogy de ő gonosz, és hogy Isten ezt a patthelyzetet nem tudja feloldani, akkor aztán beszélhetsz neki a többi kategóriáról, a keresztről, a feltámadásról, és az evangéliumot elmondhatod. De így Isten ezt megcsinálta. Tehát megfüzet. Ő marad igazságos, de mégis kegyelmet tud adni. Nagyon fontos, amit el kell mondanunk, azt vettem észre nagyon sokszor, el kell mondanunk az embereknek azt, hogy mi keresztények, hogy én, de általában a keresztények is. Nem jó emberek vagyunk, hanem bűnösök vagyunk, akiknek megbocsátott Isten, és új életünk van Jézus Krisztusban. Nagyon fontos, mert ők azt hiszik, hogy mi azt hiszük, hogy mi jók vagyunk. És nagyon sokszor számon kérik rajtam, hogy te akkor miért nem vagy amolyan, meg ilyen, meg mit tudom én. Nem vagyok én jó ember, nem vagyok én. Ezért nem, én egy hód bűnös vagyok, és egyre bűnösebb vagyok. Csak megbocsátottak nekem. Nem az a lényeg, ezt nagyon jó elmondani neki, nem az a lényeg, hogy te mennyire vagy jó, hanem az, hogy Isten mennyire jó. Tehát nem áldozat vagyok, bűnös vagyok, így megbocsáthat nekem Isten, bűntudat nélkül ugye nincs reménység, és hát végezetül azt kell mondanom, hogy tehát Isten 3 kérdése, ugye, hol vagy, ki mondta neked, mit tettél, ugye, ennek a fajta evangelizációnak is, de minden evangelizációnak az a célja, hogy szeretet, nem az, hogy megnyerjünk egy vitát. Szerintem van egy 4. kérdés, mikor elértünk ide, és most mit fogsz tenni? És most mit fogsz tenned? Mert döntened kell. Ennyi lett volna.